Károly király haláláról. Jaj, hogy a világ dísze és dicsősége az idők kezdetétől fogva nem marad meg ugyanabban az állapotban, hanem állandóan változik, forgandó, mulandó, és a megsemmisülés felé tart tovahaladva, miként az elfutó patakvíz. Mert széthullik és földé válik minden, ami csak van-e kerek világon, a föld mélyétől kezdve az ég boltozatáig. És mivel a kegyetlen halál semmit sem kímél, nem a béke ösvényén jár, és semminek sem irgalmaz, elhullik az emberi élet a tőle való félelemben, még virulni látszik, mint a virág, majd egyszerre elszárad. Ó, halál, te, aki a sárból gyúrt ősatyánk vétke miatt, azáltal, hogy ők az ördögi családság megfontolt gonoszságának ösztönzésére belé haraptak a kárhozatos almába, behoztad a bűnmérgét a világba, elárasztván a kígyó mérgével, te rettenthetetlen, te félelem nélküli és tiszteletet nem ismerő, te vétek családságával töltekezett. Ennek az ősatyának a fiait is elragadtad és felfaltad, és így kerestél magadnak utat a világban mindjárt a kezdetek kezdetén. Csoda-e, hogy telhetetlen falánkságoddal és rabló utolálásoddal nem telszel, és tovább nyeldekled a holtak testeit? És miért örülsz örvendezve a holtak undok tetemének? Miért nem az élőknek? Mert nem lakodalmas házba és a vigasság ünnepére, hanem inkább a gyász helyére sietsz te, amúgy vaktában sietve. Nem félsz belépni sem a szegények kunyhójába, sem a királyok udvarába vagy palotájába. Minden bejelentés nélkül nem rettensz vissza tőle, hogy az igaz szeretetben házassági kötelékkel, kölcsönösen egymáshoz kötött házastársakat az elválás bilincs büntetésébe verjed, s hogy fiút az apától, apát a fiától elválasz. Nem, de megmutattad, milyen keserű, milyen kemény, kegyetlen s könyörtelen vagy, amikor az Úrnak 1342. évében az apostolok szétoszlása után következő napon, július 16-án nem riadtál vissza attól, hogy róka ravasságú fortéjoddal titokban és láthatatlanul bene lopózza legerősebb, mérhetetlen magasságú várba, annak is megvíhatatlan falai közé, melyeken sem erő, sem e világhatalma nem tudott semmi módon úrrá lenni. És nem féltél ellenséges fegyverekkel. A leghatalmasabb uralkodónak, Károly úrnak, Isten kegyelméből Magyarország királyának életére törni, akinek erejét a magasságbéli rendelkezése folytán rettegve rettegte Dalmácia, Horvátország, Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország, Bulgária, és az egész Magyarország, meg Salernó, és a Szent Angyalhegy, meg más országok is, úgy, mint Lengyel és Csehország, meg Ausztria és más környező országok. Te azonban 42 évig is nem tovább hagytad őt az élet szolgálatában uralkodni, és a te megszokott családságoddal, a mi boldog emlékezetű, kegyes, híres, neves és hatalmas királyunkat, országa népeinek szeme láttára és nyíltan nem kincseitől és drága ruháitól, vésett köveitől és drága tündöklő, aranyba és ezüstbe ékesen befoglalt gyöngyeitől, hanem az életadó lélektől fosztottad meg, s vitted előtt közülünk kegyetlenül. És azzal, hogy a földbe temettetted, fényes érdemeire semmivé foszlató árnyékot vetettél. Országának népei még legutóbb is látták, milyen kegyes és magasztos, mint Libanon cédrusa. És íme hiába mennek és keresik most országának népei, nincs többé. Ennek okából a te nagy és elvetemült tetted miatt a katolikus hit valóban igaz és szeretett követőinek, és a hit ösvényeihez ragaszkodóknak az a kegyes kötelessége, hogy Károly király urat megsirassák, és fájdalom, siralmasan meggyászolják. Micsoda sírhalomban, micsoda siránkozásban vannak itt a főpapok, főnemesek, bárók és nemesek, hajadonok és úrasszonyok, minden rendű és rangú emberek, de különösen Erzsébet úrasszony, a felséges királynő és drága hitves, meg Lajos, mostani királyunk, és István herceg, a megholt fiai. Micsoda sírás, jajgatás és jajongás tört ki halálának napján. Ó, ha valaki látta volna, és gondolatban előre is látni lehetett volna, hogy a felséges királyné úrasszony orcája, ami maga volt a kimondhatatlan öröm és vidámság, a keserű könnyektől mély szörnyen elváltozott. Hogyan áztatta arcát a király halála óta szeméből szüntelenül vízesés módjára földre hulló könyvpatak. Hangos orgona hangja és búgása országa népeinek sírásával együtt az égboltozat csúcsáig felhatolt. Még az eget is mint egy részvételre bírta, sőt, a nap is úgy látszott, gyönyörű színű sugarait igen nagyon homályba vonja. A következő napon aztán az említett királyné úrasszony rendelkezésére összegyülekeztek az érsekek, püspökök, prelátusok, bárók, papok, barátok, és az egész papság, és könnyező menetben elindulván a mondott várhoz érkeztek. Ragyogó sokaságuk, mint mondottuk, könnyek közt kesergett majd a király drága fejét királyi méltóságához illően, aranykoronával ékesítették, felséges testét skarlát köntösbe öltöztették, lábára drága kövekkel kirakott csizmát húztak, s rá méltóságát megillető aranysarkantyút illesztettek, majd a mondott, bevehetetlen várból nagy siránkozás kíséretében levitték Visegrád városába, a boldogságos szűznek ott épült plébánia templomába. Elsiratta őt a város egész népe nagy-nagy siratással. Az isteni oktatás és az ünnepélyes mise végeztével a testet egy bárkán lefelé szállították a Duna vizén a híres neves Buda városába. A főpapok, bárók és nemesek tömege előtt ment a hadilobogóval zokogva a híres neves erős karú Tóth Lőrinc vitéz, aki a király úr életében reá háruló tisztsége miatt a királyi lobogót vinni szokta, ahogy illik. Itt a híres neves, már említett város minden polgára, minden pap, barát és szerzetes férfiú, és a város minden lakosa gyászolva, könnyező szemmel és gyászruhába öltözve körmenetben vonultak király holtteste elé egészen a Dunáig. És amikor már bevitték a mondott városba, a király teste fölött szüntelenül zsoltárokat énekeltek, és egyéb ájtatosságokat végeztek, ahogy ez szokás a megholtakért. És egész éjszaka nem szűntek meg könyörgéseket mondani, énekelve a felséges teremtőnek. A király halálát követő harmadik napon aztán még ugyanebben a városban, az alatt az idő alatt, míg az előírt módon a vallási ájtatosságokat, vagyis a megkezdett szertartásokat és az ünnepélyes miséket végezték, a templom ajtaja előtt állt Károly király úr három díszlova, bíbor takaróval ékesítve, s rajtuk a király úr fegyverzetébe öltözött derék vitézek. Az első lovon ülő vitéz a királyi méltósághoz illő lovagi torna fegyverzetbe volt öltözve, a másik meg dárda ökleléshez volt felszerelve, a harmadik, a legpompásabb lovon ülő pedig a királyi méltóságot megillető harci fegyverzetben a hadba vonulásra felvértezetten. A három lovon ülő három vitéz sisakján a hadijelvény egy strucmadár forma volt, aranykoronával ékesítve, ilyen jelvényt szokott viselni a király úr, míg élt. Minden lószerszám, kengyel, zabla, kantár, meg más ide tartozó dolog aranyozott ezüstből volt a királyi méltósághoz illően. És a bőrhevederek, és gyeplők, és más efféle dolgok a szügyelőkkel, és farmatringokkal együtt sejemanyaggal voltak bevonva. A három lovat és a vitézeket gyönyörű hímzésű bíbor, sok gyöngy és drága kő borította, és testestől lelkestől a király úrhoz voltak hasonlatosak ezeken a lovakon. Úgyhogy amikor a mindenféle rendbéli emberek arra mentükben megpillantották őket, és meglátták az említett királyi jelvényeket, sírásban törtek ki, és hangos üvöltésükkel az eget ostromolták, mivel a király úr az említett jelvények és lovak birtokában mindaddig szerencsésen kormányozta a magyar birodalmat. A szent oktatás és az ünnepélyes miség befejezése után nem egy némely más régen elhalt királyok módjára, akiket más írásos művek tiszteletre méltó tekintélye boldog emlékezetűeknek mond, azaz nem letakart arccal és néhány napig titokban őrzött testtel, mert egyes esetekben egy némely király halálakor állítólag ez a helytelen szokás kapott lábra, hanem nyíltan, mindenki jelenlétében és nyilvánosan mindenki szeme láttára szállították a mondott testet Fehérvárra, hogy ott eltemessék. Szállítás közben bármely faluhoz érkezett is a holttest, mindenki, a férfiak és az asszonyok is könnyek közt és sírva gyászolták, s keserűségükben hangos jajgatással egetverően kiáltoztak. És amikor Fehérvárhoz érkezett a mondott felséges test a fentebb említett módon, a város prelátusai, papjai, egyházi emberei és a többi nemesek és polgárok sietve eléje vonultak a városon kívül, és keserű szívvel megszemlélvén az éltető lélektől megfosztott testet ennek láttán mondhatatlan sírásban törtek ki, és bevitték a városba. Ezek a papok és egyháziak egész éjszaka himnuszokat és zsoltárokat énekelve Istennek virrasztással töltötték a hosszú-hosszú éjszakát. És amikor felvirradt a nappal, és megkezdődtek az ájtatosságok és az ünnepélyes misék, Károly király már említett három lova már említett módon díszes szügyelőkkel és bíbortakaróval ékesítve ott állt a monostor ajtaja előtt, mint már mondottuk, s hátukon az említett derék vitézek a király úr fegyverzetébe öltözötten várakoztak, míg a megkezdett szent szertartásokat és az ünnepélyes miséket azon a napon az előírt módon végezték. És amikor végre az ájtatosságokat méltóképpen elvégezték, és az aznapon tartandó szertartásokat befejezték, a főmonostorban, ott, ahol szentséges István királynak és fiának, Imre hercegnek különféle erényekkel és csodatételekkel fényeskedő teste boldogan nyugszik az úrban, s könyörületes szívvel a legnagyobb jótéteményekben részesíti a bizalommal hozzá könyörgőket, ott, a nagy oltár mellett temették el a király testét, az őt megillető királyi ruhában az említett és felsorolt urak és egyházi ruhába öltözött érsekek, püspökök, prelátusok és apátok közreműködésével. Egy szívvel, lélekkel siratta őt mindenki, gazdag és szegény egyaránt, úgyhogy a márványkövek a sűrű könyhullatástól teljesen átnedvesedtek. A nagy jajgatással siránkozó körülállók valamennyien berekedtek, s szemük a sok-sok könyvtől csak nem elvesztette természetes látóképességét. Ekkor a Krisztusban tisztelendő atya Csanád esztergomi érsek úr a körülállóknak a király úr halála miatt aggódó lelkét és jámbor szívét üdvös és kegyes beszédével illendőképpen megenyhítette. Ami ennek a siránkozásnak és elmondhatatlan szomorúságnak a megnyilvánulását illeti, úgy hiszem, hogy azok, akik még nem láttak királyt temetni a fájdalom keserűségéről és a könnyek hullatásáról, mivel hogy nem vettek részt benne, tájékozatlanok lesznek és maradnak is. De hát minden húsba és bőrbe öltözött teremtmény, mint előbb már érintettük, a sárból alkotott ősszülő bűnbeesése miatt halandó lett, vétkével minden utódára rászabta a halál törvényét, egyetemlegesen is megváltoztathatatlanul annyira, hogy a magasságbéli saját fiának sem kegyelmezett. Noha isteni természettel volt felruházva, hanem odaadta őt is mindnyájunkért. Ezért tehát senki sem háborgathat, és senki sem szállhat szembe a Teremtővel. A halál elkerülhetetlen és megváltoztathatatlan ténye miatt, mivel az Úr ellenében sem bölcsesség, sem tudás, sem bátorság, sem megfontoltság meg nem állhat. Inkább béketűréssel kell elviselnünk a halál súlyos csapását, mivel csak azt vette vissza az Úr, amit adott, és ami azon a napon úgy is feltámad ő benne. Akkor az említett főmonostor a többi egyházakkal egyetemben megszámlálhatatlan értékű királyi ajándékban és óriási mennyiségű fogadalmi adományban részesült. Végezetül a három díszparipa a fegyverekkel és takarókkal és minden díszes felszereléssel együtt, meg egy ringó kocsival, vagyis királyi hintóval, amelyen rajta volt az aranyozott és gyöngyökkel díszített királyi címer, fölül egy strucmadárféle, hasonlóképp aranyozott ezüstből készült hét gömb alakú gombbal, meg az említett számlálhatatlan mennyiségű pénzzel együtt az említett monostornak jutott és adatott ajándékként, és adományul az elsiratás és a mondhatatlan keserűségű gyász emlékezetére, hogy a mondott király úr emlékezetét felidézzék az utókorban. A temetés napján ugyanott történt, és tett adományok és felajánlások igen nagy mennyiségét jelen írásunkban nem tüntetjük fel részletesen, hogy hosszadalmas felsorolásuk ne fárassza a lejegyzők tollát és az olvasókat. Ezután pedig Lengyelország híres neves királya Kázmér, a király rokona, meg Morvaország őrgrófja Visegrádra jöttek, és gyászba borult lélekkel tortültek. Végül 30 nap elteltével a Szent Szűz mennybe menetelét megerőző szerdai napon, hogy Károly király halálának 30. gyásznapját ünnepélyes misével a felséges Úristennek, mindenek teremtőjének a tiszteletére, mint föntebb mondva volt, megüljék, a főpapok és püspökök igen sok báróval együtt Fehérvárra mentek, ahol Károly király úr teste az Úrban elnyugodva ünnepélyesen el volt temetve. És ott Fehérvárott, meg Visegrád városában a királyné úrasszony kedves fiával, az akkor királlyá koronázott Lajossal, meg a többi főpappal, püspökkel, pappal és báróval, meg sok-sok keresztény hívővel együtt a legnagyobb áhítattal megtartották a gyászünnepséget. És az országnak minden népe országszerte ugyanolyan ünnepélyes áhítattal és ünnepélyes misékkel ülte meg, és teljesítette a halotti ájtatosságot. Kérjük tehát egy szívvel, lélekkel a mindenható Istennek kegyelmét Károly király úr számára, hogy lelke fölött kegyelmesen ítéljen és bocsásson meg neki, és lelkét az összes szentek és hitvallók gyülekezetébe, István és László királyok társaságába kegyeskedjék helyezni, hogy amiként a jelen világban királyi dicsőségben élt, a túlvilágon is együtt örvendezhessen az angyalokkal. Thank you.